Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten hozza mindnyájunkat a mai alkalomra a Káposztásmegyeri Református Gyülekezetbe. Énekeljük Isten tiszteletünk elején az új énekesfüzet 70. énekét. Hozzád jövünk, Uram, ó segíts, ne szóljon igét hiába. Sok szeretettel köszöntjük a kedves jelenlevőket, akik szolgálnak itt a templomban, illetve azokat, akik a képernyők előtt ülnek. Reménység szerint nem sokára lesz az idő, amikor már találkozhatunk valóságosan is. Folytassuk Isten tiszteletünket az új énekesfüzet 157. énekével. Őrhelyemre állok, megállok a bástyán.
Szavát úgy vágyom megállni előtt. úgy vágyom meglátni arcát. Hófehér haját, bölcs homlokát, izzó szemét, tűz tekintetét, úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát. Meglátjuk majd egyszer őt, elváltozunk ábrázatára, akiben megvan ez a reménység. Önmagát mind megtisztítja. Halleluja, szent az Úr. 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 Szent az Úr. Szent az Úr.
Én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és arra kérlek benneteket, hogy hallgassuk meg együtt a Ezékiel könyvének 33. fejezetéből az Isten igéjét, ami először szól hozzánk ezen a vasárnapon. Ez az ige szakasz az őrálló felelősségéről beszél. Ezt írja le Ezékiel. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj népedhez, és ezt mondd nekik. Ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfit és őrállóvá teszi, az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népet, akkor ha valaki hallja a kürt szót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, a fegyveres ellenség pedig eljön és levágja, úgy a vére a saját fejére száll. Hallotta a kürt szót, de nem törődött a figyelmeztetéssel. A vére saját magára száll, mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. Ha ellenben az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség, és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utól, de vérét az őrállótól kérem számon. Emberfia, téged ilyen őrállóvá tettelek Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod, és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan a bűne miatt, de vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmeztetted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Te pedig, emberfia, mondd meg Izrael házának, ti így beszéltek, ránk nehezednek bűneink és vétkeink, elsorvadunk miattuk, hogyan maradhatnánk életben? Ezt mond nekik, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg, Izrael háza? Te pedig, emberfia, mondd meg népednek. Az igazat nem menti meg igazsága, ha vétkessé válik, A bűnös sem bukik el bűne miatt, ha megtér bűnéből. Az igaz sem maradhat életben, ha vétkessé válik. Ha azt mondom az igaznak, hogy élni fog, de ő elbizakodik igazságában, és gonoszságot művel, akkor igaz tettei nem kerülnek említésre, hanem meg fog halni, mert gonoszságot művelt. Ha pedig azt mondom a bűnösnek, hogy meg fog halni, de ő megtér vétkeiből, törvény és igazság szerint él, ha a bűnös visszaadja a zálogot, a rablott holmiért kártérítést ad, az életre vívő rendelkezéseket követi, nem követel gonoszságot, akkor élni fog, nem hal meg. Elkövetett vétkei nem kerülnek említésre. Követte a törvényt és az igazságot, tehát élni fog. Isten tegye élővé és hatóvá az ő igéjét, hogy ennek ne csak hallgatói legyünk, hanem legyünk olyanok, akik szívükbe fogadják az igét és elgondolkodnak ezen, akik igyekeznek megélni azt, amit az Isten rájuk bízott. Ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, vágyunk hozzád jönni, veled lenni, orcádat látni. Vágyunk arra, hogy a te közelségedbe legyünk, és azt a békességet kapjuk tőled, aki te vagy. És köszönjük azt neked, hogy ma is hívsz, hogy ma is tart a kegyelem napja, hogy ma is azt akarod, hogy éljünk, és ma is meg akarsz bennünket örvendeztetni az igével és saját magaddal. Urunk Istenünk, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy emberi életünk bár nem tökéletes, de jöhetünk hozzád. Hálásak vagyunk azért, mert ha megbánjuk bűneinket, akkor te megbocsátod azokat, és nem választhat el tőled semmi ezen a világon. Sem hatalmasságok, sem emberi dolgok, sem mélységek, sem magasságok, sem semmi, mert te itt vagy, és vársz bennünket. Kérünk, Urunk, hogy taníts ma is minket, hogy lelkeddel légy itt közöttünk, légy itt bennünk, és formálj minket. Kérünk, Istenünk, hogy az emberi szavak, azok ne emberi szavak legyenek csupán, hanem a te szavad, az az ige, amely képes arra, hogy megváltoztasson bennünket. És kérünk arra, hogy a te jelenléted, a te szereteted, a te valóságod formálja a mi életünket, a mi gondolatainkat, szavainkat. Mindezt kérjük Jézus Krisztusért. Ámen. Folytatva az Isten tiszteletet, énekeljük az ige hirdetésére készülve az új énekeskönyvünknek a 167. énekét. Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk.
Belőled fogad.
Isten tiszteletünknek az alapigéje a Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levelének az 5. fejezetéből szól hozzánk, a 16. verstől a 21. versig van megírva ez az ige szakasz. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez a mai igehirdetési szolgálat, ez kapcsolódik a sorozatunkhoz. Rick Warrennek a Céltudatos Élet című könyve, ugye az, ami vezérfonala az igehirdetéseinknek, így húsvét előtt és húsvét után. Ez a mostani rész a keresztény embernek a küldetéséről szól. Ugye felolvastam először az őrálló feladatát, amit Ezékiel próféta kapott az Istentől, ami egy nagyon-nagyon felelősségteljes feladat volt akkor is, és miután az Isten igéje ma is ugyanaz, és ugyanúgy szól, ezért mondhatjuk azt, hogy nagyon felelősségteljes feladat ez ma is. És nagyon ijesztő tud lenni ez a gondolat, hogy a mások élete az rajtam múlik. Ugyanakkor kell látni, hogy az őrálló feladata az nem az, hogy valamiféleképpen valahogy vért izzadva kicsikarjon egy jó döntést egy másik emberből az ő életére vonatkozólag, hanem az, hogy teljesítse a saját feladatát. Tehát az őrállónak a saját feladatára kell koncentrálni, és azért lesz majd felelősségre vonva, azért lesz, vagy annak kapcsán kérdezi majd meg őt az Isten. Sokszor szoktam gondolni, és néha ki is mondom azt a gondolatomat a hétköznapokban, hogy mennyivel előrébb tartana a világunk akkor, hogyha mindenki csinálná a saját maga dolgát. Nem más, hanem a maga dolgát, a saját maga feladatát. Nem többet annál, csak azt, ami rá van bízva. Az őrállónak is csupán az a feladata, hogy figyelmeztesse az embereket, a rábízottakat a közeledő veszélyre. Nem kell más tennie. Nem kell neki meghozni a döntést, hogy mit csináljon a közeledő veszély kapcsán. Nem kell ő neki mások élete felől dönteni, neki csak a feladatát kell teljesítenie. A többieknek pedig az a dolguk, hogy eldöntsék, hogy hogyan reagálnak az őrálló kiáltására, az őrállónak a szavára, az őrállónak a figyelmeztetésére. A döntésük az nem befolyásolja az őrálló megítélését. Az őrálló csupán saját feladatának és küldetésének végrehajtásáért lesz számon kérve, megtette-e azt, ami az ő dolga volt. Miért az őrállónak kell ezt a feladatot ellátnia, márhogy figyelmeztetni az embereket az ellenség jöttére? Hát egyrészt azért, mert ezt a feladatot, ezt a megbízást kapta. Másrészt azért, mert olyan helyzetben van, olyan magaslaton áll a várfalon, hogy többet lát, mint azok, akik a várfalon belül vannak. Jobban lát, előrébb lát, mint azok, akik benn vannak a várfalon belül. Ismeri az ellenséget, vagy legalábbis, vagy pontosabban szólva, ismeri a védelem legfőbb parancsnokát. Jobban ismeri, mint azok, akik nincsenek őrállói feladatban. Ugye ez ma szimbolikus nyelvezet, amit itt éppen fejtegetek. Szimbolikus értelemben a keresztény ember is őrálló. Istennel a védelem, az emberi élet védelmében eljáró legfőbb parancsnokkal van kapcsolatban, a keresztény ember. Az Istennel való személyes kapcsolatából fakadóan pedig többet lát, másként látja a keresztény ember ezt a világot és a körülötte levő embereket. Jobban lát és előrébb lát, mint azok az embertársaink, akik nem járnak az Istennel. Éppen ezért kaptuk magától, Istentől ezt az őrállói feladatot. Ugye ezt Jézus meg is erősítette. Menjetek, tegyetek tanítványán minden népeket. És az őrállói feladatunk az nem csak a veszélyre való figyelmeztetésből áll, hanem abból is áll, hogy menjünk el az emberek közé, menjünk oda az emberekhez, és beszéljünk a védelemről, beszéljünk a szabadulásról, beszéljünk arról az Istenről, aki a védelmet és a szabadulást már elrendezte nekünk. Keresztényként merem azt mondani, hogy egyre jobban ismerjük a megbízónkat, a mi Istenünket. Mert hogy ugye az lenne jó, hogyha minden nap a vele való kapcsolatban, a vele való csendességben el tudnánk mélyülni, hogyha ezekben a csendességekben, igeolvasásokban, Istennel töltött időben egyre jobban fel tudná magát tárni az Isten előttünk, és egyre mélyebb lenne a hozzáfűződő bizalom. Ezt feltételezik azok az emberek is, akik nem járnak az Istennel. Biztosan ti is voltatok már úgy, vagy tapasztaltátok azt, hogyha tudják rólatok, vagy tudják rólunk, hogy Istennel járunk, vagy Isten fontos a mi számunkra, akkor mondják azt, hogy beszélj már a főnököd, de rád jobban hallgat. Beszélj vele, te közelebb vagy hozzá. És ilyenkor az őrálló nem szabad, hogy elszálljon saját magától, hanem sokkal inkább elmondhatja azt, hogy Istenhez bárki közel léphet, bárki őt közelengedheti magához, mert az Isten kész arra, hogy szeretetét megnyissa bárki előtt. Mi tehát a feladat? Illetve úgy kérdezem, hogy mi tehát a küldetés? A veszélyre figyelmeztetni és a védelemről, a szabadulásról beszélni. A védelem és a szabadulás Isten. Isten maga, aki Krisztusban ugye elkészítette nekünk, és nekünk akarja adni a bűnbocsánatnak a mindent elsöprő lehetőségét. Isten a védelem, a bizalom, akinek a tenyerében vagyunk, aki hordoz bennünket, aki meg akar segíteni, aki velünk akar jönni, aki szeret minket, aki a teremtő, és még sorolhatnánk azokat a nagyon-nagyon jó dolgokat, amelyek maga az Isten. És ezzel szemben a veszély pedig az Isten nélküli élet, amely rövid távú örömöket ad, de testi-lelki halálhoz vezet hosszú távon. Az Isten nélküli élet, amelyben sokszor benne van a sodródásnak az érzése, benne van a csak úgy lógok a világban érzése. Emlékszem, hogy amikor még nem jártam Istennel, vagy elkezdtem megismerni az Istent, úgy felvillant előttem az Isten szeretetének a lehetősége, akkor az a nagyon erős érzés volt bennem, hogy ki vagyok szolgáltatva annak a világnak, és nem tudom, mi lesz velem. És ez borzasztó félelemmel töltött el, és bizonytalansággal töltött el, és nehéz volt elhinnem azt, hogy meg tudom csinálni az előttem levő feladatot. És amikor Istent megéreztem, az Isten szeretete átölelt, akkor éreztem ezt a védelmet és ezt a biztonságot, hogy bármi történhet, az Isten tenyerén vagyok. Ugye az Isten nélküli életnek a vezérét sátánnak nevezi a Szentírás, a szétdobáló, a gonosz, az embert ölő. Sok mindent elmond róla az ige, de azért nekünk mégis, amellett, hogy tisztában vagyunk az ő tulajdonságaival, az Istenre kellene koncentrálnunk. De az ellenséget csak akkor lehet igazán sejteni, ha ismerjük a védelem és a szabadulás Istenét. Tehát ha ismerem az Istent, akkor felismerem a gonoszt. És ezért fontos az őrállónak arról hírt adni, hogy hogyan élte meg ő a különbséget, az Istennel való élet és az Isten nélküli élet között. Mert aki nem őrálló, az nem ismeri a különbséget. Tehát nem várható el, hogy Isten mellett döntsön valaki, ha azt se tudja, hogy ki az Isten. Viszont nem szabad, hogy ez bennünket, Istennel járó embereket gőggel töltsön el. Nem szabad, hogy az őrálló gőgös legyen, és lenézze azokat, akik még nem ismerik az Istent. Sokkal inkább ebben is példát kell vennünk, ami hatalmas Istenünkről, és úgy kell tennünk ezekkel az emberekkel, mint ahogy ő tett velünk annak idején. Szeretett bennünket, közel jött hozzánk, türelmes volt velünk annyi bukásunk ellenére. És újabb meg újabb esélyeket kaptunk arra, hogy megtérjünk, hogy más szóval mondjam, hogy odaforduljunk, hogy megragadjuk, meg tudjuk ragadni a lehetőséget. Szóval a gőg az nem Istenhez méltó magatartás. És ugye ez az őrállói feladat, ez nem csak beszédből áll. Az őrállói feladat az leginkább az, hogy odaéljük embertársaink elé a küldetést, a védelembe vett életet. Tehát megélem azt, és eléjük élem azt, ahogyan Isten véd engem, ahogyan Isten hordoz engem, ahogyan Isten körbevesz engem és vezet engem. És amikor mások kétségbe esnek, akkor én bizakodok. Amikor mások sírnak vagy elkeserednek, akkor én imádkozom. Ez nem jelenti azt, zárójelben mondom, hogy nem sírhatok én is. De valahogy nem szabad megrekednem őrállóként ennek a világnak a látványában, hanem túl látunk, ugye? Istent látjuk a dolgok mögött, a dolgok fölött, a dolgok alatt és mindenhol. És Istent keressük mindenben, és az őrállói feladat az, hogy rámutatunk az Isten jelenlétére. Rámutatunk arra, amire Isten tanítani akar bennünket egy-egy helyzetben. A mi őrállói feladatunknak szerves része a reménység, a hit és a bizalom az Istenben. Így hangzik a szó küldetés. Miért? Azért, mert Isten küld, menj. Azt mondja, menjél, csináld, éld meg, mondjad, legyél az én követem, legyél a munkatársam. Ugye ezt Pál apostol le is írja az egyik helyen, hogy Isten munkatársai vagyunk. Azt mondja az Úr, én munkálkodom, és szeretem ezt a világot, és benne az embert. Menj, és te is munkálkodj, te is szeresd ezt a világot, és az embert. Bármennyire is gonosz tud lenni, bármennyire is istentelen tud lenni, bármennyire is idegen tud lenni, lásd meg, hogy nagyon sok minden a félelméből fakad. Van egy nagyon híres ágostoni mondat, ugye Szent Ágostonnak egy mondata, szeress és tégy, amit akarsz. Én azért zárójelbe oda tenném, hogy szeress jól, és tégy, amit akarsz. Szeress az Isten szerint, és tégy, amit akarsz. Mert ha az Isten szerint szeretsz, akkor a motivációd az jóra indul, az jóra indít, az a szeretetből fakad, az azért van, mert jót akarsz a másiknak, és őt szereted, az ő életét akarod segíteni, és ő mellé akarsz odaállni. Szóval azzal, hogy az Isten elküld bennünket, menj és csináld, menj, éld meg, azzal kifejezi azt, hogy Isten bízik bennünk. Amikor először ezt mondta egy lelkigondozó nekem, hogy de hát az Isten bízik benned, akkor az olyan erejű mondat volt az én számomra, amivel évekig mentem előre. Mert amikor bizalmat kapok az Istentől, aki a világokat teremtette, aki engem is alkotott, aki megváltott, akinek egy csettintésébe kerül bármi, amit ő akar, ennek az Istennek én a bizalmában vagyok, az olyan erő, hogy azt elmondani nem lehet. Az olyan tartást ad, hogy azt elmondani nem lehet. Ezt tapasztalni lehet. Megélni lehet, ezt elvenni lehet, elhinni lehet. De ezt mindenkinek magának kell magáévá tenni. Szóval az Isten bízik bennünk abban, hogy képesek vagyunk mások elé odaélni a vele való kapcsolatot. Azt olvassuk az Isten tisztelet alapigéjében, hogy így ír Pál apostol, hogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Tehát, ha bár voltak, akik abban az időben látták testben, emberi testben Jézus Krisztust, Pál apostol azt mondja, menjünk ennél tovább, és ne emberként lássuk őt, hanem isteni valóságában. Mert ő feltámadt és él. Tehát Isten, aki elvégezte a mi megváltásunkat, így lássuk Krisztust. És ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Tehát aki Istennek látja Jézus Krisztust, az valami sokkal többet fedezett föl ebből a világból és az emberi élet értelméből, mint addig. Sokkal többet lát, sokkal előrébb lát, sokkal másképp látja ezt a világot, szeretettel nézi ezt a világot. Tehát a régi elmúlt, az az emberi természet, ami alapvetően bennünk van, ami alapvetően nem minden esetben tud jó lenni, és most nagyon árnyaltan fogalmaztam. Az íme új teremtés lett, új fakad belőle, a szeretet fakad belőle, mert Krisztusban van, Krisztusból él, Krisztusból merítkezik, és éppen ezért az ő szeretetéből kamatoztat, az ő szeretetét adja tovább. És mindez Istentől van, mondja az apostol, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, vagyis aki megbocsátotta a mi bűneinket, aki levette a terhet rólunk az életünkről, aki bízik bennünk, aki új életet akar adni, aki boldoggá akar bennünket tenni, aki magához akar bennünket ölelni és szeretni akar. És így mondja tovább az apostol, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Vagyis ugyanezt kell tennünk másokkal is. Tehát ránk bízott Isten embereket, akiket szerethetünk, akiket körbevehetünk, akiket segíthetünk, akik mellett ott lehetünk, akiknek felnyithatjuk a szemét arra, hogy Istennel meg lehet békülni, az Istennel lehet beszélni, az Istennel lehet kommunikálni, az Istenhez lehet oda menni. Olyan ez egy kicsit, hogyha ilyen földi valóságban akarom lehozni ezt a kapcsolatot, olyan ez, mint a két barátom, akiket nagyon szeretek, haragban lenne egymással, és ki szeretném őket békíteni. És mind a kettőnek elkezdek beszélni a másiknak a jó tulajdonságairól. Elkezdek beszélni arról, hogy mi minden gazdagságot jelentene a békesség kettejük között. Elkezdek beszélni a jó szándékról, a szeretetről, a türelemről, a megbocsátásról. Segítek feltárni a kettejük között levő problémát. És ez ugye, hogyha az Isten meg az én, meg az Isten és a másik ember kapcsolatát nézem, akkor egyfelől én, mint őrálló, közben járok az Istennél, tehát imádkozom az Istennél, Istenhez, azért a másik emberért, aki rám van bízva. A másik ember felé fordulva pedig hozom elé az Isten üzenetét, az Isten bocsánat. Tehát azt a bocsánatot, amit az Isten neki akar adni, ha megbánja a vétkeit. Hozom azt a szeretetet, amivel Isten van. Hozom a türelmet, hozom a jóságot, a tenni akarást, a jót az életébe. Tehát nem leveszem őt az életről, hogy bűnös vagy, hanem csatlakoztatom őt az életre, hogy de hát az Isten szeret és bízik benned. Oda irányítom a figyelmet a jóra, a szépre, mindarra, amit az Isten nekem mond. Ugyanezt az ige szakaszt, amit most az előbb olvastam meg, ami az alapigénk, egy másik fordítás így adja vissza, Krisztus ellenségekből barátaivá tett minket, és azt a feladatot adta nekünk, hogy másokat is barátaivá tegyünk. Ez pedig olyan, hogy erről meg az jutott eszembe, hogy olyan ez, mint amikor szeretném megismertetni egyik barátomat a másikkal. Hogy is szokott ez menni? Tehát, hogyha az egyiknek elkezdem mondani a másik barátomnak a rossz tulajdonságait, akkor nem lesz kedve megismerni őt. Viszont ha elkezdek arról beszélni, hogy milyen jó a mi kapcsolatunk, és mennyire sokat jelent nekem ez a barátság, és arról beszélni, hogy miért tartom őt a barátomnak, hogy miért bízok meg benne, hogy miért bízom oda sokszor az életemet, vagy a titkaimat ő rá, ha ezeket a jó dolgokat mondom el, akkor a másiknak is megjön a kedve ahhoz, hogy én is akarom megismerni a te barátodat. Hát, ha én is jóba leszek vele. És ez nem azt jelenti, hogy csak a jó dolgokat mondom, és úgy tüntetem fel azt a barátságot, mintha tökéletes lenne, mert hát tudjuk azt, hogy minden emberi kapcsolatban vannak nehézségek. Na de a nehézségeket, meg a van, hogy fájdalmakat, vagy küzdelmeket, elfedezi az a sok jó, az a nagy szeretet, ami egyébként kettőnk között van. És inkább az dominál a kettőnk kapcsolatában, mint a nehézségek vagy a konfliktusok. És ha ezt hitelesen adom elő, akkor a másik barátomnak is kedve szottyan arra, hogy megismerje az egyik barátomat. És ugyanez az Istennel való kapcsolatom is. Hogyha beszélek róla, a vele való élettel, hogy ez mennyivel másabb, mint a nélküle élt életem, minőségében másabb, akkor elképzelhető, hogy annak az embernek megjön a kedve ahhoz, hogy megismerje Istent, aki engem barátjává fogadott. Azt írja Rick Warren, hogy Isten munkálkodik a világban, és szeretné, ha mi is csatlakoznánk ő hozzá. Ezt a feladatot nevezzük a küldetésünknek. Isten Krisztus testében a szolgálatot, a világban pedig a küldetést bízta ránk. Tehát ugye a Krisztus teste az Anyaszentegyház. Anyaszentegyházon belül, a gyülekezeten belül, amikor vagyunk, amikor tevékenykedünk, azt szolgálatnak nevezzük. Amikor pedig kimegyünk a gyülekezeten kívülre, egyházon kívülre, olyan emberek közé, akik nem ismerik Istent, azt nevezi küldetésnek, amikor kiküld bennünket az Isten. Tehát a szolgálatunk a hívőknek szól, a küldetésünk pedig azoknak, akik nem ismerik az Istent. A szolgálatunk azoknak szól, akiknek ugyanúgy életük ura, Jézus Krisztus, akik ugyanúgy Istenüknek vallják őt, a küldetésünk pedig azoknak szól, akik még nem járnak Istennel, de ott van bennük a lehetőség, amit az Isten is lát. Azok felé, az emberek felé szól a mi küldetésünk, akik körülöttünk élnek, akiket valamiféleképpen ránk bízott az Isten, valahogy ránk bízta őket az Isten. Régebben mindig úgy éreztem, és azt gondoltam, hogy a szolgálatban, tehát amikor benn vagyunk a gyülekezetben, a hívő emberek között, akkor úgy elengedhetem magam. Hát hiszen itthon vagyok. Tehát ugyanazok az alapok, nem kell minden szavamra és minden mozdulatomra ügyelni, hiszen testvérek között vagyok, akik maguk is ismerik Istent, és nem kell semmire figyelni, hanem úgy megnyugodhatok. És a küldetést pedig egy szorongásnak éltem meg, hogy most nekem itt be kell mutatni az Istent, és most jól kell viselkednem, szépen kell beszélnem, igazat kell mondanom az Istenről, mindent tudnom kell az Istenről, mert hiszen én vagyok az, aki be kell, hogy mutassam Istent a világnak. Zárójel, egy kicsit túlhangsúlyoztam magam, azt gondolom. És az is az igazsághoz tartozik, hogy hála Istennek eljutottam odáig, hogy megértettem, hogy ha így viselkedek a küldetésben, ha szorongásnak élem meg a küldetést, akkor az hiteltelen lesz, akkor az, hogy csúnyán mondjam, izzadságszagú lesz, akkor az nem kell másoknak, mert azt látják rajtam, hogy szorongok, és meg akarok felelni, de nem akarok minden áron megfelelni. Istenre akarok nézni, és Istenről akarok beszélni. Szóval egyszerűen a küldetésben csak természetesen kellene megélnünk az Istennel való kapcsolatot. Nem kell ezen szorongani, hiszen hogyha Istennel
kapcsolatban vagyok, ha tényleges kapcsolatban vagyok, akkor az leri rólam. Azt nem kell kierőszakolni, azt nem kell kiizzadni, azt nem kell úgymond megszülni fájdalmak útján, hanem az jön, az látszik, az sugárzik. Az egy hiteles kapcsolatot mutat. A küldetés tehát bemutatni Istent azoknak az embereknek, akik nem ismerik őt, de akik jobban szeretnék őt megismerni, mint ahogy addig ismerték. Ugye ez a küldetés pedig felvet egy vagy több komoly kérdést is. Az egyik az, hogy de én milyennek ismerem Istent? Én vajon szívesen bemutatom-e Istent másoknak? Szívesen elhívom-e ezt a nem Istennel járó embert a családomba, a nagy családomba, a gyülekezetembe? Szívesen bevezetem-e őt? Szívesen beszélek-e neki akár az itteni dolgokról, vagy az Istennel kapcsolatos dolgokról? Ugye elsődlegesen az a feladatunk, hogy Istenről beszéljünk az embereknek, vagy Istent éljük, eléjük. Tehát nagy a felelősség valóban, hiszen ha bennem rossz kép van az Istenről, akkor az kifelé is egy rossz képet fog mutatni. Egy fals információt fog közölni. Az lenne a jó, hogyha a szorongásos, megfelelni akarós érzésből egy felszabadult, biztos, szabadságot sugárzó Isten kapcsolat tükröződne rajtunk keresztül. Mert hogyha én valóban a szerető Istent ismerem, akkor ez a szabadság fog tükröződni bennem és rajtam keresztül. És az a felszabadulás érzés, hogy Istennel vagyok, és Isten velem van. De ehhez ugye a kettőnk közötti szoros kapcsolat kell. És ugye jön a kérdés, hogy jó, de hát hogyan? Hogyan mutassam be, hogyan beszéljek jól az Istenről? Azt gondolom, hogy ahogyan a barátságnál is már említettem, hazugság lenne az, hogyha az Istennel való kapcsolatunkat úgy mutatnánk be, hogy az csupa jó dolog. Mert hát valljuk be őszintén, vannak nehézségei, vannak nehéz időszakai, amikor például nem értem az Istent. Miért így történnek a dolgok? Miért most történnek? Miért velem történnek? Sorolhatjuk a kérdéseinket. És ugye az se jó, hogyha csak a negatív dolgokat mondom az Istenről, hogy mennyire nehéz, és ezek a parancsolatok, és a kötelességek, a vallásom, a gyülekezetem követelései. Tehát, hogyha ezeket a terheket mondom el, akkor az nem jó üzenettel bír. Zárójel, ezek nem szabadna, hogy terhek legyenek. Tehát, hogy az Istennek való szolgálat, a gyülekezetben való szolgálat, az úgynevezett parancsolatok, azok sokkal inkább abban kellene, hogy segítsenek bennünket, hogy felszabadítsanak az Isten szeretetére, és a másik embernek a szeretetére. Tehát ezek nem bilincsek az ember életében, hanem sokkal inkább vezérfonal, sokkal inkább az Isten támaszai, az Isten vezetése. Szóval, hogyan lehet jól bemutatni valakinek az Úristent? Azt gondolom, hogy hitelesen. Tehát ha elmerem mondani és megmerem élni azt, hogy fájnak dolgok, de reménységem van az Istenben, hogy sírok, mert valami nem úgy történt, ahogy én szerettem volna, de bízok az Istenben, hogy ő a jót hozza ki nekem. És elvezet oda, ahol majd lennem kell, és megtanít arra, amit meg kell tanulnom. A hitelességhez hozzátartozik a jó is, meg a rossz is, de a jó elfedezi a rosszat. Szóval, amit nehézséget megélek az Istennel, az a szeretet, amivel ő hordoz engem, és amivel szeret engem, az mindent elfedez. A nehézségekért is, az értetlenséget is, a minden fájó dolgot is. Miképpen lehet Istent bemutatnom, róla beszélnem? és elmondanom azt, hogy kicsoda ő, hogy hogyan szabadít meg bennünket. Azt gondolom, hogy bármiféle helyzetben ezt meg tudom mutatni, oda tudom élni. Tehát nem kell ahhoz különleges helyzeteknek lenni. Az életem minden élethelyzetében lehetőségem van arra, hogy Istent megmutassam. Utazni a tömegközlekedésen, odaállni egy idős mellé, segíteni felszállni a buszra például. Mondtam egy nagyon hétköznapi példát. Kedvesen rámosolyogni a boltban az eladóra, aki már elcsigázott este 7-kor, vagy később. Nagyon egyszerű dolgokban adhatom át az Isten szeretetét az embernek. Olyan érdekes egyébként, és engedjétek meg, hogy hagy megosszam veletek ezt a tapasztalatomat, hogy amikor például az igehirdetés szolgálata van, ami ugye meghatározott időben zajlik, erre készülünk, és magunk is át imádkozzuk azt az igét, amit az Isten ránk bízott, elgondolkodunk rajta, vesszük az Istentől az üzenetet, amit a gyülekezet felé ránk bízott az Isten. Tehát egy ilyen szolgálat előtt mindig a szombatok az életem legszörnyűbb napjai. Azért, mert olyan szintű kísértés szakad ilyenkor rám, hogy azt így nehéz elmondani, nem is akarnálak terhelni benneteket. Kellett idő, míg rájöjjek, hogy ez kísértés. Tehát amikor az életem minden területéről az a gondolat jut eszembe, hogy kész, káosz, kudarc, nem ér semmit, a cselekedeteim, a rossz dolgok felnagyítódnak, megnőnek, bolhából elefánt lesz, és rendszeresen az a gondolatom, hogy semmi értelme az életnek, ma már rájöttem, vagy mostanra már rájöttem, hogy ez nem az Isten hangja. És azért van, mert küldetésem van itt. És azért van, mert az Isten használni akar. És a másik oldal pedig meg akarja ezt akadályozni. De ahhoz, hogy meglássam ezt, ahhoz, hogy felismerjem ezt, kellett, hogy tudjam azt egészen bizonyosan, hogy az Isten akar engem küldeni, akar engem szolgálatba hívni, és az Isten bízik bennem, és az Istennek szüksége van rám, és nekem is ő rá, és az Isten szeret engem. Tehát ha ezeket nem tudom, ha ezeket nem ismétlem el újra és újra, mint egy kisiskolás magamnak ilyenkor, akkor elsodor a rossz érzés, a semmi érzése, az üresség, és mindaz a rossz, ami ilyenkor feljön. Szóval amikor valami jóra készültök, amikor Istennel indultok el egy napon, akkor számoljatok azzal, és legyetek nyitott szívvel és nyitott szemmel, hogy támadás fog érni benneteket. Nem fizikai feltétlenül, hanem lelki. És meg akarja akadályozni az ellenség azt, hogy jót tegyél és jó legyél, hogy Krisztusi legyél, el akar gáncsolni, fel akar idegesíteni, ki akar hozni a sodrodból, rossz tapasztalatokkal akar tűzdelni téged a körülötted levő emberek kapcsán, hogy ne lásd meg bennük azt, amit az Isten lát. Azt szokták mondani madar a tolláról, ember barátjáról. Ha Isten az én barátom, és ha én az ő barátjának mondom magamat, az ő gyermekének vallom magamat, akkor őt rólam fogják ismerni. Mert hiszen az Isten nem látható emberi szemmel, de én tudom tükrözni, vagy tudom csorbítani őt. Tehát rajtam keresztül, rajtunk keresztül, tehát mindazokon keresztül ismerik meg az Istent, aki keresztjénnek, Krisztus követőnek vallja magát. Kérdés, hogy hol van az én küldetésem helye? Hova küld engem az Isten? Hol van az a hely, ahol én megélhetem őt, ahol én beszélhetek ő róla? Hát ott, ahol vagyok. Sokan ismeritek talán John Wesley-nek a nevét, aki egy kezdetben ugye anglikán pap, aztán később metodista lelkész, ő mondta ezt, hogy parókiám az egész világ. Nagyon sok helyre ment, nagyon sok helyen prédikált, nagyon sok helyen beszélt az Istenről, az Isten igéjéről, és miután állandó utazásban volt, ebből jött ez a mondat. Parókiám az egész világ, mindenhol otthon vagyok, mindenhol az Isten szolgája vagyok. Ránk is igaz ez, bárhová megyünk, bárhova visz bennünket az Isten az élet, küldetésünk van, ott, ahol éppen vagyunk. És nem mindig jó az, ha elvágyunk arról a helyről, ahol egyébként küldetésünk van. Mikorra szól ez a küldetés? Minden nap, minden percen, amíg ezen a földön élek. Az életem minden pillanata küldetés. És ebből nem akarok kilépni, ha igazán szerető kapcsolatban vagyok az Istennel. Mert az Istennel mindig kapcsolatban akarok lenni, és mindig őt akarom sugározni, még hogyha nem is tudatosan, de ő jön rajtam keresztül. És amikor emberileg szabadságon vagyok, az isteni küldetésből akkor sem tudok szabadságra menni. Az a jó, ha nem is akarok. És a szabadságom is példa lehet mások előtt, ahogyan megélem azt, ahogyan az Istennel töltöm az időt ott is, akkor is, az is a küldetés része lehet. Ahogyan vigyázok magamra, és végzem a világban a dolgomat, mind a kettő tud beszédes lenni, és tud isteni küldetés alkalma lenni. Ezért jó, hogyha figyelünk magunkra mindenféle szempontból. Nemrég a napokban kezdett a Facebookon terjedni az egyik apácának a kiégésről írott gondolatai, vagy az a vele készült írás, és úgy elgondolkodtatott, hogy igen, mi keresztjének is nagyon sokszor beleesünk abba a hibába, hogy a szolgálat az hajt minket, az visz minket, és egészen el tudunk jutni a kiégésig. Amikor már annyira fáradt vagyok, annyira túlhajtottam magam, hogy nem tudom megélni igazából azt a kapcsolatot, amit egyébként Isten nekem tartogat. Szóval mindaz, ahogy éljük a földi életünket, testben, fizikálisan és lelkileg, az a küldetésünk része, az példa tud lenni, azzal másokat segíteni tudunk. Szóval vigyázzunk magunkra. A vége felé közeledve az ige hirdetésnek, mert megint egy kicsit hosszan beszélek, mert amikor Istenről beszélek, akkor olyan nehéz röviden beszélni, hogy miért is engedelmeskedem a küldetésnek. Hát azért, mert szeretem Istent. Nem azért, mert ezt valaki elvárja tőlem, nem azért, mert vallásos vagyok, nem azért, mert én gyülekezetbe járok, hanem azért járok gyülekezetbe, mert szeretem Istent, és azokkal az emberekkel is akarok együtt lenni, akik szintén szeretik az Istent. De egyébként a küldetésem, az életem mozgatórugója, az maga az Isten. És azért beszélek róla, mert szeretem őt. Hát gondoljunk azokra az emberekre, akiket szeretünk, akik közel állnak a szívünkhöz. Hát nem szívesen beszélünk róluk? Nem szívesen büszkélkedünk velük? Nem szívesen osztjuk meg másokkal, hogy hozzá tartozunk, és ők hozzánk tartoznak? Hát az Istennel való kapcsolatunk is ilyen, hogy azért, mert szeretem Istent. Olyan fura volt hallani egyszer az egyik kollégával, aki nem közvetlenül nálunk dolgozott, hanem csak egy rövid időre volt ott a mi osztályunkon. Elküldtek bennünket egy másik feladatra, biztosítani kellett egy rendezvényt, és ott beszélgettünk. És olyan fura volt, így meg is döbbentem először, mikor azt mondja, hogy az az érdekes, hogy amikor te Istenről beszélsz, akkor olyan, mintha egy élő szeméről beszélnél. És mondtam, hogy igen, mert Isten nekem egy élő valaki. Tehát Istennel én számolok. Isten van, ő létezik. Tehát nem valami tárgy, vagy nem is tudom. Valaki, akit nem látok a szememmel, de tudom, hogy van. És tudom, hogy közel van. Az az igehirdetésnek a címe, hogy Isten ránk bízta magát. És azzal, hogy küldetésbe küld bennünket, és küldetés bízott ránk, azzal önmagát bízta ránk. Felelősség. És lehet ennek csúfos vége, mert Krisztus is oda bízta magát az emberre, és mit tettek vele? Az másik kérdés, hogy így lett nekünk megváltásunk. De azt akarom ezzel mondani, hogy meg is csúfolhatjuk az Isten nevét, ha nem jó vele a kapcsolat, de dicsőséget is hozhatunk az Isten nevére, hogyha az ő akarata szerint járunk el. Kihez szól az én küldetésem? Nagyon nagy hatással volt rám a virágvasárnapi igehirdetésben a Gandhis rész, és megnéztem a filmet, mert annyira közel hozta Krisztust hozzám. Egy ember, aki azt tette, amit Krisztus tett, és ugye ő neki is hasonló vége lett, mint Krisztusnak, de mégis az enyéimhez szól az én küldetésem. Azok felé, akiket az Isten rám bízott, hogy szeressem őket, mint ahogyan Isten is szereti őket. És ezzel együtt mondom, hogy nem mindenkit bíz rám az Isten, meg rád sem. De akit rád bízott, meg rám bízott, ott őrállói feladatom van. És ugye visszakanyarodtunk ide az őrálló feladatához. Az, hogy a másik ember mit kezd azzal, ahogyan én bemutatom neki a legjobb barátomat, a szabadítómat, azt a személyt, aki a legjobban szeret engem, és akit én is a legjobban szeretek, tehát bemutatom neki az Istent, az már nem az én felelősségem, hogy ő hogy reagál erre. Nem az én döntésem, az az ő döntése. Ha neki nem kell ez a barátság és ez a szabadítás, akkor szomorúan bár, de hagynom kell őt elmenni, és hagynom kell őt másképp élni. De továbbra is imádkozhatok érte. Továbbra is szerethetem őt annyira, amennyire ő azt engedi. De a küldetésem, az őrállói feladatom addig tart, amíg bemutatom neki az Istent újra és újra. Hát, kedves testvérek, nagy feladat ez, örömteli feladat ez, meg néha sírós feladat is ez, de kívánom, hogy az Istennel való szeretett kapcsolatunk ragyogja be ezt a mai napot is, és a küldetésünket is, hogy ebből a szeretetből merítve, ebből táplálkozva tudjunk a küldetésbe indulni, és azt kívánom, hogy legyen velünk ebben az Isten. Ámen. Az ige hirdetésre válaszul a 397. énekünket énekeljük a református énekes könyvből. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
Mond minden népnek elve. teljesség szabad. Öntsd lelked értünk győzelmes imába, mindent mit adtál, Krisztus visszavad. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan jó, hogy az imádság az a veled való beszélgetést jelenti. Az, hogy nem süket füleknek szólunk, hanem te hallod, amit mondunk, és látod, amit a szívünkben érzünk, amit talán szavakkal ki sem tudunk mondani. Köszönjük azt, Atyánk, hogy te jóságos, szerető Isten vagy, aki nem akarod a bűnös ember halálát, hanem azt akarod, hogy éljen. Köszönjük azt neked, hogy te minden nap új és új lehetőségekkel ajándékozol meg bennünket, legfőképpen azzal, hogy téged még jobban, még mélyebben ismerhetünk, és még jobban szerethetünk. Urunk, köszönjük azt neked, hogy értelmet adsz az életünknek, hogy nem csak úgy lógunk a levegőben, és nem vagyunk kiszolgáltatva mindenféle gonoszságnak, hanem minden, ami történik, a te akaratod, a te beleegyezésed alapján történik. És igazából neked, a szerető Istennek vagyunk kiszolgáltatva. És köszönjük azt, Urunk, hogy ezzel együtt küldesz bennünket. Hogy menjünk bátran, és beszéljünk arról, hogy veled milyen jó együtt lenni. Hogy veled milyen jó együtt menni ebben az életben. Hogy igen, nekünk is vannak nehézségeink, de van reménységünk. És köszönjük azt, Urunk, hogy újra és újra megerősítesz bennünket abban, hogy nem vagyunk egyedül. Van, hogy a világ gonossága, vagy a saját vétkeink eltakarnak téged előlünk, de köszönjük azt, hogy igazából semmi el nem választhat. Hogyha megtagadjuk a bűnt, és téged keresünk, akkor felfeded magad előttünk. Mennyei Atyánk, segíts, hogy ezek a szavak, a mi küldetésünk, az ne kánaáni nyelv legyen. Segíts abban, hogy hitelesen, életszerűen tudjuk megélni a veled való kapcsolatot, és hogy hirdetni tudjuk egész életünkkel és lényünkkel a te jelenlétedet és dicsőségedet. Urunk Istenünk, nagyon hálás vagyok azért is, hogy a veled való kapcsolat az nem vallásosság, az nem teologizálás, hanem emberi, élő, érzelmekkel, tudatossággal teli kapcsolat. Kérünk, hogy nyisd meg az emberek szívét önmagad előtt. Kérünk, hogy valóban erő lehessen, a Szentlélek szerető ereje lehessen a szavainkban, amikor rólad beszélünk. Óvj meg bennünket az erőszakosságtól, a türelmetlenségtől, a szeretetlenségtől. Óvj meg bennünket a teljesítménykényszertől, a megfelelési vágytól, és attól a gondolattól, hogy versenyt csináljunk abból, hogy kinek az élete bizonyságtevőbb, kinek a szavaira térnek meg többen, mert nem szabad, hogy ez erről szóljon. Urunk, köszönjük azt a lehetőséget, hogy mi többet láthatunk ebből az életből. Köszönjük azt, hogy megláthatjuk a másik ember fájdalmai, nehézségei, tüskéi mögött azt az embert, akit te szeretsz. Azt az embert, akiben te fantáziát látsz. azt az embert, akit sokkal többre hívattál, mint amit éppen most csinál. Urunk, adj nekünk továbbra is ebben bölcsességet, merészséget, hogy szeretni merjünk a tüskék ellenére. Add, hogy a messzebbre látásunk, amikor nem csak ezt a világot látjuk, hanem a tiédet is ott a távolban, akkor merjünk erről bizonyságot tenni. Hogy ne féljünk a haláltól, hanem lássuk azt, hogy az egy kapu, és merjünk erre biztatni másokat is, hogy be tudjuk mutatni, hogy ez a mostani életünk dönti el, hogy látunk-e téged majd a halálban és a halál után, vagy nem. A mi felelősségünk a döntés, a mi felelősségünk az, hogy akarunk-e téged, választunk-e téged, Urunk, és azért imádkozunk, hogy minél több ember le tudja győzni önmagát, és át tudja adni az életét, az élete irányítását neked. Kérjük mindezt a legnagyobb példánktól, szabadítónktól, Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az áldásra készülve folytassuk tovább az imádságunkat, és énekkel imádkozzunk. A református énekeskönyvnek az 512. énekét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Mondom, mert magam rég annak érezem, hadd járjak utadon, hadd várjam égi jótat. Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen, te nagy csodáid. És fennen hirdeti felséges rendedet. Ha nem te szólsz, Uram, a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet, de szívig nem mehet. Szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság, a lelkem megfeszült, s a hallásban segít, és szódban meglelem az örökké valóság. Jó édességeit, jó édességeit, és csitítsd a bót, mert hú és kín gyötörne. Szólj, hogy legyen szavad, és gyógyító erő. Szólj, dicsőséged úgy, még szebben tündökölhet, és mindörökre.
Vegyük az Istennek áldását, amivel elküld bennünket a szolgálatba. Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. mert akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Ámen. Isten legyen veletek, áldott szolgálatot a küldetésben. Ámen.